Kedves hallgatóink! Prontai Vera beszélgetése következik a Názáreti Beatrix Élete és Misztikája című könyvről, a könyv két szerkesztőjével, Daróczi Anikó és Leonász Alex irodalomtörténészekkel.
A Názáreti Beatrix Élete és Missziója című kötet szerkesztőivel, Daróczi Anikó és Leonász Alex irodalomtörténészekkel Prontai Vera beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában a Názáreti Beatrix Élete és Misztikája című kötet két szerzőjét, Daróczi Anikót és Leonász Alex irodalomtörténészt. Miért pont Názáreti Beatrix az, aki foglalkoztatta önöket?
Engem mindenek előtt azért foglalkoztatott, mert egy németalföldi szerzőről van szó, 13. századi németalföldi szerzőről, és az én kutatási területem az a németalföldi női misztika. Ebben vagyok már idestova 25-30 éve. Löwenben a Hádewig-jel foglalkoztam, aki Beatrixnek kortársa volt, és az ő misztikájáról írtam a doktorimat Löwenben, illetve az ő műveit fordítottam magyarra először, a látomásait, a leveleit, meg az összes versét Tóbit Rakoszki Zsuzsával közösen. És a kortársa, ugye Hádewignek ez a Beatrix, aki nagyon keveset írta, vagy kevés maradt fent tőle Hádewig ellentétben, és azért gondoltam, hogy fontos lenne lefordítani, mert ebben a kis műben azért nagyon benne van ennek a jegyes misztikának, vagy szerelem misztikának a lényege. Tehát én a németalföldről érkeztem Beatrixhoz, a magyar Beatrixhoz, és annak a traktátusnak a fordításához. Alex pedig egy másik irányból.
Azt hiszem, hogy Anikónak köszönhetem a ismertséget Názáreti Beatrix, Boldog Beatrix-szal, mert amikor említette először, én nem is hallottam róla, és rendkívül érdekes volt, hogy itt van egy ilyen hatalmas, misztikus alak, aki nagyon komoly szerző, egy nagyon komoly vallásosságnak a képviselője, akiről mi aránylag keveset tudunk, pedig ez egy olyan században volt aktív, ami úgy eléggé jól van feltérképezve. Számomra ez nyilvánvalóan hozzá kapcsolódott azokhoz a tanulmányokhoz, amiket én folytattam, a domonkos lelkiség és a 12. századi, 12-13. Századi vallásos újjászületéssel kapcsolatosan.
Ugye ő egy ciszter apáca volt, és ahogy említette, nagy misztikus. Mi tudható az ő életéről? Ugye van egy ilyen fejezet is ebben a kötetben, az ő életének a élettörténetét dolgozza fel, de melyek az ő életének a legfontosabb állomásai?
A Kairosznál megjelent Názáreti Beatrix Élete és Misztikája című könyvben Beatrix életének van az főszerep számba, és csak tulajdonképpen függelékként tettük bele a traktátusát. Beatrixról van egy részletes életrajz, vagy legalábbis valamennyire részletes, és akkor átadnám Alexnek a szót, mert őt foglalkozott vele tényleg a legrészletesebben.
Beatrix látszólag tényleg nincs arányban a Beatrix maga saját írásai, ami egy nagyon vékonyka kötetet tesznek ki Anikó fordításában, és a Beatrix élete között, amit egy ismeretlen szerzetes, valószínűleg a kolostornak egyik kapelánya írt. Ugyanakkor ez az Beatrix élete, ez egy nagyon csalóka elnevezés, hiszen nem tudjuk tulajdonképpen milyen anyagokból dolgozott a középkori írótek. Legvalószínűbb, hogy azok az anyagok, amiket ő átdolgozott életrajzá, azok is nagyon nagy részben Beatrix egyéb különböző misztikus vagy spiritualitásra kapcsolatos írásai lehettek. Nagyon nagy kérdés, és ez a bevezetésben eléggé részletesen tárgyaltam ezt a kérdést, nagyon nagy kérdés, hogy mennyire autentikusan életrajzzal van dolgunk, és nem egy nagyon jól megkonstruált teológiai, ilyen hagiográfiai képpel, aminek az elemei van életrajzi értéke, de ami tulajdonképpen nem egy valós alaknak, a valós embernek, a valós életének az ábrázolása, hanem inkább a középkori a 13. századi teológusnak a konstrukciója, vagy valami fajta jó megszerkesztett szentember képe.
De azért konkrét adatokat tudunk.
De valamiért ő boldog lett.
Ő boldog lett, mert ciszterci rend magával vitte Beatrixot, és tulajdonképpen boldog avatási eljárás nélkül is valahogyan bekerült a rend boldogjai között. Tehát szenté avatva nem volt, és nyilvánvalóan ennek a boldog avatásnak a nagy segítségére volt az latinul megírt vita, amit lefordítottam. Nagyon nagy kérdés, hogy mi ebben a valóság, és mi ebben az ilyen kegyes vagy jámbor konstrukció. Ez a könyv még így is működik, és hogy ez így is egy nagyon-nagyon érdekes emberi mintát ad, utat vázol, aminek a realitásáról lehet vitatkozni, hogy ez csak a szerző fejében létezett-e, vagy valóban megtörtént esemény, de ami egy rendkívül intenzív istenkeresés, és ennek az istenkeresésnek a szeretetre találása, és ennek a szeretetnek a megélése és követése. És ez még így is, hogyha ilyen hiperkritikus pozíciókkal azonosulunk, és azt mondjuk, hogy ez az egész egy ilyen kegyes fikció, akkor is egy rendkívül érdekes, igazán spirituális szöveggel van dolgunk.
Mi az, ami leginkább megragadó az ő akár fikciós, akár valós élettörténetéből a mai társadalom, vagy a mai olvasó számára?
Ez valahogyan el kell mesélni az egész Beatrixnak az egész pályafutását. Azt hiszem, hogy az rendkívül érdekes, hogy Beatrix egy rendkívül kanak és kitartó istenkereső, aki minden követ mozgat meg, minden gyakorlatot, minden technikát alkalmaz, vagy bevet annak érdekében, hogy egyfelől tisztítsa a lelkét, vagy valahogyan magát képessé tegye az isteni szeretetre, másrészt, hogy valahogyan elérje az Istentől a választ. És az a nagyon szép ebben a történetben, hogy ez a válasz nem késik. És ez a válasz megjön, és az is nagyon érdekes, hogy ez a válasz nagyon sokszor teljesen váratlan. És egyáltalán nem az, amit maga Beatrix akart volna. Ez benne nagyon hiteles, és ez azt hiszem talán ez az, ami rendkívül szimpatikus ebben a történetben. Példákat kellene mondani, és
legalább egyet.
Lehet gondolni arra a hosszú, több fejezetet ívelő narratívára, ami a második könyvben van, ahol a Beatrix próbálja minden áron lecsiszolni magáról a bűnöket, és megtisztulni, és ezt legkülönbözőbb praktikákkal szeretne kigyógyulni, valahogyan letenni a bűnt, és akkor valahogyan nagyon lassan lejön neki az, hogy az Isten ezt nem kéri tőle, tehát az Isten igazából a teljes ráhagyást igényel, és hogy tulajdonképpen az bőven elég, hogyha Beatrix átadja neki a problémáit, és hogy abszolút nem kell folytatni egy ilyen végtelen önostorozást, tehát hogy itt igazából valamifajta pontosan a szeretet és a bizalomnak a síneire nagyon lassan átmozdul az egész törekvése. Hát ez csak az egyik példa, mondjuk valószínűleg teológiailag az egyik legfontosabb, de ilyen több van, és ilyen nagyon furcsa epizódok vannak, amikor Beatrix valami nagyon-nagyon misztikus élmények közepette kérdezi az Isten, hogy rendben van-e, hogy van valami kapcsolata valami más emberrel, akiről nem lehet tudni, hogy ez most szerelme, barátja, testvére, férfi vagy nő, azt se lehet tudni. És hirtelen jön az isteni válasz, hogy ez teljesen rendben van, tehát hogy ez ilyen zöld fény. És ezeket a történeteket a középkori szerző egy nagyon visszafogott, nagyon körülményes skolasztikai teológiával megspékelt nyelven adja elő, de ugyanakkor pontosan ettől a nyelvezettől ezek a történetek nagyon meghatóak, és képesek valahogy megmozgatni az embert ma is.
Mit értünk az ő misztikája alatt. Miből áll az ő misztikája?
Miből áll a misztikája? Igen, hát úgy, ahogy Alex most a vitája alapján elmondja az élettörténetét, azt is mondhatnánk, hogy az élettörténet maga az az isteni szeretetről szól, és a ráhagyatkozásról, és a bizalomról végül is. És egy ilyen, ennek a fényében éli le Beatrix az életét 1200 és 1268 között. Azért az életrajzában ilyen nagyon konkrét dolgokat megír a szerző, hogy 1200-ban született, 1207-ben iskolába küldik a beginákhoz, ugyanakkor a szabad művészeteket is tanulja, aztán később hogyan lép be a kolostorba, hogy az apja milyen tehetős ember volt, és tehetős polgár volt. Tehát, hogy itt a vita alapján egy nagyon szép és kerek élettörténetet tudunk meg. Ugyanakkor a misztikája az a 12.-13. században lobogó jegyes misztika, vagy szerelem misztika. A traktátus az egyetlen anyanyelven hátrahagyott, vagy megmaradt műve, ez a szerelem hét módja. Az Even Manieren van Minne, és ez a Minne szó, ez nagyon fontos, mert ez az udvari költészetben is a kulcs szó. Az udvari szerelemnek, ez a Minne, és a 13. századi flamandul író misztikusok az udvari költészet nyelvezetét, többek között azt a nyelvezetet ültetik át a saját anyanyelvi misztikájukban egy misztikus szerelem költészet, szerelem irodalom nyelvévé, de hát ugyanakkor persze ehhez hozzájárul az, hogy az énekek énekének az új interpretációja a ciszterciéknél, meg egyáltalán 11-12. Században kezdődő új nagy misztikus hullám, amire ők ráfeküsznek, és aminek a nyelvén ők ezt kifejezik. Hogy mitől misztikus? Hát ugye Alex is mondta, hogy nem akkor érkeznek a válaszok, a várt válaszok, amikor ő számítana rá, vagy amit ő szisztematikusan el akarná érni azt a választ Istentől, hanem váratlanul érkeznek, és nem olyan formában, és ez a misztikus megérintettségnek az első, vagy a legjellegzetesebb formája, hogy a váratlanul, és tulajdonképpen hivatlanul, vagy kéretlenül abban a pillanatban úgy érinti meg a misztikusok szerint a lelküket Isten, tehát az egyéválásnak, vagy a találkozásnak ez egy mindig váratlan a pillanata, és hogyha ez az érintés megtörténik, nagyon sokszor gyermekkorban, de van akinél felnőtt korban, de Hádi Vichről például tudjuk, hogy 10 éves korában, vagy Beatrixnél az első érintés az 15-16
nem, talán több volt, mert az első komoly misztikus élménye akkor volt, amikor már apáca volt.
Tehát, igen, de 15 éves korában belép már.
Igen, de ez olyan 17 lehet.
Igen, na jó, hát. Tehát 10-17, tehát mondjuk 20 éves koruk előtt. És ez az érintésre reagál a lélek, vagy reagál nem csak a lélek, hanem nagyon sok esetben a testi, mint hogyha testi érzékelés lenne ez az egyéválás, és erre nagyon gyönyörűen teremtődik meg ez a 13. század elejé flamand, az első felében ez a flamand misztikus nyelv, ami egy nagyon felfokozott beszédmód, nagyon extatikus beszédmód, és ebben a hét módban is nagyon erőteljesen megnyilvánult. A vágy, az érintésre adott lelki vágy, hogy megint megtapasztalja, vagy hogy teljes mértékben megtapasztalja, vagy hogy a hiány ne kelljen megélnie. Tehát ez a ettől misztika, és ettől jegyes misztika, vagy ettől szerelem misztika a misztikája Beatrixnek.
És mi ez a hét mód?
A hét mód, igen, ez az, amit a latin életrajzíró fokoknak fordít flamandról, de Beatrix kimondottan módokról beszél, manírokról, módokról, tehát az isteni jelenlét megtapasztalásának különböző módja, és a hetes az nem azért, mert feltétlen hét módon tapasztalta meg, hanem azért, mert ez egy szép teljes szám, és azért, mert struktúrálni tudja valahogy ezeket az egymástól különböző, és mégis valahogy ugyanazt újra és újra megélő hát igen, módokat, tehát módoknál jobbat nem tudok rá mondani a hollandból kiindulva, de hát például Hádevich ugyanezt 12 órában fejezi ki, tehát 12 órában különböző módon éli meg a lélek különböző fázisait, vagy különböző állapotaiban tapasztalja meg ezt az isteni jelenlétet. De a latin fordító az egyrészt valahogy úgy racionalizálja, egy kicsit hozzáférhetőbbé, meg egyetemessé teszi a szöveget, úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy megvan latinul, mert ő lefordította, a traktátust is lefordította, a vita végén szerepel a flamand traktátusnak egy latin fordítása.
Igen, ebben mondjuk látjuk ennek a latin szerzőnek az irodalmi tehetséget, mert ő valahogy úgy építette fel a Beatrix életét, hogy az élete, az utolsó fázis, vagy ennek a csúcs, ennek a narratívának a csúcsa, tulajdonképpen maga a Beatrix szövege, tehát ez kvázi mese a mesében. Az életrajzíró számára ez a 7 mód, vagy 7 fok, azok valahogy azonosulnak a Beatrix életének a fázisaival, és ő kőkeményen próbálja mindegyik manire, hogy úgy mondjuk,
mindegyik módhoz hozzárendelni.
Úgymond leföldelni, úgy, hogy ez a Beatrix életrajzának egy fázisa, amikor ő ezt és azt tapasztalta, és hogy így először tisztult, utána megvilágosodott, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, lehet mondani, hogy ez egy ilyen redukcionista egyszerűsítés, de valahol követhető legalábbis, van valami, az ember úgy érzi, hogy van ennek egyfajta logikája. És nagyon érdekes, hogy utána már nincs, utána már igazából folytatni nem lehet. Utána ő beiktat még egy kis kurta fejezetet arra, hogy a Beatrix hogyan szerette a fele barátokat, és látszik, hogy alig van anyaga a témáról, tehát hogy ez, erről nem tud mit mondani, és utána jön a Beatrix halála, amit úgy nagyon szépen le tud írni, és aminek Vosznek sok tanújával még találkozott. Ilyen szempontból.
Tehát ennek a fényében úgy tűnhetne, mint hogyha Beatrix az élete végén elérkezett volna egy ilyen összegzéshez, amikor is megírta, idősebb korában megírta a traktátust is. Úgyhogy, és akkor abban összefoglalta a tapasztalatait, a misztikus tapasztalatait 7 fejezetben. Tehát, hogy így is lehetne nézni annak tükrében,
igen, és ugyanakkor az a szerző mondja, hogy az Beatrix utolsó 30 évéről neki nincs adat. Tehát valószínűleg ez a 7 szeretet, vagy szerelem 7 módja is előbb keletkezett. Igazából, ha az ember figyelmesen olvassa, akkor ő azt állítja az életrajzíró, hogy neki onnan kezdve, hogy Beatrix perjelnő lett a nazareti kolostorban, ott megszűnik az adás. Ő már nem tud. Onnan kezdve neki kénytelen szemtanúkra hagyatkozni, vagy valahogy összeállítani egy olyan narratívát, ami úgy szerinte igaz.
Igen, ő abszolút nem lehetetlen, hogy korábban írta, meg lehet, hogy 20 éves korábban írta. Tehát.
Kinek ajánlják ezt a kötetet?
Mindenképpen azoknak, akik szeretik a középkort, és érdeklődnek a középkori emberek világa iránt.
Az életrajz iránt azok, érdeklődőknek, a narratívák iránt érdeklődőknek is.
Azt hiszem, hogy egy vallásos barátom azt mondta, hogy ez a miszticizmusnak az ABC-je. Úgyhogy, és ez valahol igaz, mert ebben a kis könyvben tényleg meg lehet találni minden olyan apró mozzanatot, ami a jól ismert misztikusoknál előfordulnak. Még olyan ilyen nagyon apró részletecskék is, az, hogy a Beatrix nagyon mindig együttérzett a kis állatkákkal és madarakkal, vagy egyéb állatokkal, és nem hagyta, vagy ez nagyon rossz néven vette, hogyha bántják őket. Tehát, hogy ezek az ilyen apró részek, ezek rögtön az embernek eszébe jutott csak a Szent Ferencet és az ő barátait, de több ilyen apróság van, amikből összeáll egy nagyon-nagyon szép és izgalmas kép. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez, aki egész egyszerűen az emberekre kíváncsi, annak annak a Beatrix egy ilyen jó is. Jó
filológusoknak is.
Ismerni, jó, igen. Most a filológusoknak mindenképpen.
Azért is mondom, mert ugye a Kairosznál megjelent a vita, meg a traktátus, és a Larmattannál pedig a régi német alföldi irodalom sorozatban megjelent külön a traktátus, úgyhogy írtam hozzá külön egy bevezetőt, és tehát az a Szerelem hét módja címmel jelent meg. És ott egyrészt közöltem azt a szöveget, amelyet betettünk a Kairosz kötetbe is, és mellette pedig közöltem a középholland szöveget, az egyik változatot, nem a Limburgit, hanem a brábanti változatot, brábanti nyelvjárásból fordított változatot eredetiben, és mellette szó szerinti fordításban is. Tehát kétféle fordítást is közlök, és azért közöltem az eredetit feltördelvei szintatikai egységekre is, és aztán a szó szerintit mellette, hogy aki akarja, az keresse vissza szó szerint is, és nézze meg, hogy az hogyan építkezik Beatrice, és micsoda visszatérő motivumok vannak benne, és azokat vissza lehessen keresni. Tehát ez egy ilyen jegyzetapparátussal is láttam el, amiben egyrészt megmutatom, hogy két fennmaradt kéziratban milyen változatok vannak. Nagyon érdekes, egy limburgi változat is van, egy korábbi változat, azt a Pannonhalmi szemlében közöltem tavaly. Ebben pedig az idén megjelent könyvben a brábanti változatot, ami jobban hasonlít a brábanti változatot, valószínűleg azt beszélte Beatrice, tehát, hogy közelebb állt az ő anyanyelvéhez, a limburgi érdekesebb, olyan nagyon érdes, tehát, hogy valahogy izgalmasabbnak találtam azt fordítani, tehát mind a két nyelvjárásból lefordítottam magyarra. Tehát, hogy mindenképpen a brábantit azt elláttam egy ilyen jegyzetapparátussal, és is szó szerinti fordítással. Tehát, hogyha valaki a filológia felől közeledik, én is úgy érkeztem a misztikához, hogy egyszerűen el voltam ragadtatva attól, hogy ennyire gyönyörűen lehet írni, és a népnyelvi irodalom kezdetén, az első, második századában, tehát, hogy milyen fantasztikusan kiforrott, gyönyörű, gazdag, rétegezett nyelven tudtak ezek a nők beszélni. Őrület tényleg. Tehát ilyen művelt, nagy tudású két figura a 13. század elején egymástól egy pár mérföldre, tehát ez elképesztő. És egymásban tükröztetni, és mert megvan Hádévichnek is az összes műve, tehát meg lehet nézni, hogy honnan, mi jöhetett, mi áramolhatott, tehát az egyikből a másikba. Tehát én mindenképpen én azt hiszem, hogy sok embernek szól, tehát az is, aki utat keres, az is, aki érdeklődik a 13. századi, nem csak ciszterci élet, hanem még a beginák élete iránt is, tehát különböző életformákban.
Igen, és azoknak, akik az irodalmat
és szeretni. Az irodalom, igen, tehát szeretni. Én irodalomból is tanítom. Igen.
Igen, mert ott vannak tényleg, az nagyon
költészet
érdekes,
hogy
ez van, ez gyakorlatilag ez a költészet és próza határán van. Amit nem lehet mondani a latin szövegről, mert a latin szöveg egy ilyen tipikus, ilyen tudákos írásbeliségnek a terméke, ami szintén egy kulturális színvonalról tanúskodik, de hát nyilvánvalóan teljes mértékben hiányzik belőle pontosan az a repülés és ez a nyelvi furfang, ami...
Igen, igen, mert hogy a holland szövegre, viszont persze a flamand szövegre az jellemző, hogy még az írásbeliség és a szóbeliség és írásbeliség határán van még a nyelv, tehát hogy úgy hat, hogy a hangzása is elragadta, tehát ezek az nagyon érdekes mantraszerű ismétlések, meg ezek nagyon jellemzőek rá, és ez külön izgalmas, hogy ez hogyan hathatott, tehát, hogy valamilyen belső akusztikában hogyan hangzik ez az egész eredeti nyelven.
Személyesen mit adott ez a nagy munka, amit úgy be tudtak építeni, mondjuk a hétköznapjaimban?
Hogy türelmes vagyok például. Hogy az... Én nagyon szerettem fordítani. Spirituális, amit adott, azt nem tudom külön megmondom, én az olyan régóta foglalkozom misztikával, hogy ez csak egy szelete volt annak, amit összeírtam róla, vagy fordítottam belőle. Csodálatot is.
Igen. Nem benne. Azt hiszem, hogy tényleg ez egy ilyen folyamatos felfedezés, tehát az ember belekezd. A Beatrixbe is azt gondolja, hogy érti, és utána megy benne, és benne van, és akkor látja, hogy hú, itt ott vannak ilyen eszméletlen mélységek nyílnak.
És összefüggéseket meglátsz újra új fénytörésben. Tehát ez elképesztően izgalmas, és a fordításban ez csodálatos. Tehát én azért szeretek fordítani, mert olyan a mély olvasásnak egy olyan élményét adja, amit különben az ember nem kap meg, hogyha egyszerűen csak olvas, mert annyit kell bogarászni az eredetiben is, utána nézni, hogy egyszerűen fantasztikus rétegei tárulnak fel a nyelvnek az eredetiben is, és aztán, hogy a magyarban milyen megfelelőket lehet találni, tehát valami elképesztő, misztikus út maga ez a fordítás. És micsoda gazdag tartalmai voltak ezeknek a szavaknak, azt is próbáltam ott a jegyzetekben is sugallni, hogy én leírok, mert egyet kell választani a sok közül, de hogy mennyi félét jelenthet meg, és még milyen kontextusban hogyan jelenhet meg egy-egy kifejezés. Tehát, hogy ez egy végtelen út. Egyébként én mindig megfogadom, hogy ez az utolsó, amit én misztikáról írtam, és ezt a 20 éve mondom, hogy többet nem nyúlok hozzá ezekhez a szövegekhez, de nem hagynak békén.
De ez így van rendjén.
Ez így van rendjén. Lana Tanár megjelent kis könyvből.
Igen.
Kiemelném azt a pár kottát, amit közöltünk egy kéziratból, egy 1241-es antifonáriumból, amit valószínűleg a Beatrice-nek a nővére másolt, és ami ott a kolostorban használatban is volt. És megkaptuk az engedélyt arra, hogy közöljük, de az benne van, illetve két másik oldal van benne a Kairosz kötetben, és kaptunk 4 oldalra engedélyt, úgyhogy ezt ki is használtuk. Magántulajdonban van a kézirat, és ez nagyon-nagyon örültem, hogy ezt lehozták színesben, meg a Beatrice kéziratokból is itt van, a megmaradt, fennmaradt kéziratokból képanyag, és egyáltalán olyan kedvesen gondozták a kötetet, hogy nagyon...
Igen, nagyon ízléses és szép.
Nagyon ízléses, és a rengeteget dolgoztunk a tördelővel a kötetet. Külön meg szeretném köszönni Daróczi Anna Máriának, aki a Lámlattannál dolgozik. Fantasztikus, hogy mit művelt vele tényleg, mert annyira nehéz volt úgy ábrázolni ezt a szintaktikai tördelést, hogy ne csúszanak el az oldalak, és párhuzamosan lehessen olvasni mindent, tehát hogy ne törjön meg, hogy látszódjanak az egységek, és lehessen őket hasonlítani. Tehát fantasztikus volt a Lármattan könyvnek a gondozása.
Igen, bocsánat, ez most csak egy ilyen gondolat, ami teljesen más sínen haladott, de csak azt gondoltam, hogyha már fölvesszük, akkor arra gondoltam visszatérve arra, amit Anikó mondott, a flamand váltó eredeti költői természetére, azt nagyon érdekes átgondolni, hogy mi történik, amikor latinba átkerül egy ilyen szöveg, mert ez a latinosítás, az egy ilyen nagyon furcsa, nagyon érdekes racionalizálást vezet be, és ami valahol, valahol borzalmas, mert akkor pontosan a szöveg meg lesz fosztva minden íztől, és ugyanakkor ez borzasztóan jó dolog, mert onnan kezdve, hogy ez a dolog így racionálisan szét van, ilyen kis dobozokban van, szét van pakolva, akkor sokkal tovább lehet könnyebben továbbítható, követhető, tanítható, és ez egy nagyon érdekes dolog, ami hát nem csak a Beatrix esetén áll fönt, hanem ilyen nagy misztikusok, mint Szúzó, vagy esetében. Tehát tényleg lehet látni, hogy ő maga fordította le Ófel Németről a saját írásait, és akkor ő maga végezte el azt a munkát, amit a Beatrix esetén egy ismeretlen szerzetes vagy klérikus csinált, és akkor ez egy nagyon-nagyon izgalmas folyamat, amikor valami fajta ilyen nagyon érzelmileg töltött szövegből lesz egy olyan egyetemes érvényű valami, ami már teológia. Igen. És ez itt nagyon könnyű értékítélet mondani, hogy ez egy ilyen szintiszta butitás, vagy ilyen vasalás, vagy nem tudok erre jót szó, de ugyanakkor ezzel valami nagyon érdekes intellektuális, vagy sőt lelki változás éri a gondolatokat, vagy ezeket a tartalmakat.
Igen. És ugyanakkor nagyon megindító is, mert egyszerűen nem tudja elkerülni az ember akármennyire tudományos hozzáállásra próbál közelíteni hozzá, hogy látjuk ezt az írót, aki ott találja magát valószínűleg, de hát én szerintem nem tudom elhesegetni a fejemből ezt a képet, hogy ott találja magát egy hatalmas nagy kézirat halmaz közepében, és meg is azt is mondja, persze ez is lehet toposz, hogy ő csak fordítója ennek az életnek, nem pedig az írója, mert hogy ő az eredetiből fordította latinra. Tehát, hogy látjuk ezt a hatalmas, nem tudom, fecni mennyiséget, vagy jegyzet mennyiséget, nem tudjuk, hogy miből dolgozhatott, és hogy rendet rak, valahogy tényleg össze kell állítani egy anyagot, de meglévő flamand kéziratokból, vagy hagyatékból, vagy nem lehet tudni. Mindig látom magam előtt, ahogy így próbálja rendezni, és mondja is, hogy ezt mondták neki, és olvasta az eredeti feljegyzésekben. Tehát, hogy mindig beindul ez a kép az én fejemben, hogyha az életéről gondolkodom.
Nem lehetett könnyű dolga, az biztos.
A Názáreti Beatrix élete és missziója című kötet szerkesztőivel, Daróczi Anikó és Leonas Alex irodalomtörténészekkel Prontvai Vera beszélgetett.
Kedves hallgatóink! Prontvai Vera beszélgetését hallották a Názáreti Beatrix élete és misztikája című könyvről, a könyv két szerkesztőjével, Daróczi Anikó és Leonas Alex irodalomtörténészekkel.